Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy újra itt vagyunk együtt egy szenior táborban. Ez mindig egy élmény a számomra. És hát, hogy most itt állhatok megint előttetek egy témával, aminek a címe az, én megnéztem a programot, ott az volt, hogy előadás Bukowski Ákos, mondjuk eddig stimmel. A címe az, hogy szerepek a családban. Tegyük helyére ezt az egész témát először is. Hívő emberek egy örökké valóságba gondolkozunk. Ez egy nagy különbség köztünk és a világi emberek között. Tudjuk, hogy van élet a halál után. Tudjuk, hogy bennünket, akiket Jézus Krisztus a vérén megváltott, egy nagyszerű örökség vár, a mennyország. Ugyanakkor ez egy olyan hely, amiről sokat nem tudunk, hogy ott mi lesz, meg mi nem lesz, illetve egy valamit tudunk, hogy mi nem lesz, ott nem lesz házasság. Ugye? Azt olvassuk, hogy ott nem házasodnak, férjhez se mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Hát én még angyallal nem találkoztam igazán, úgyhogy kicsit nehezen tudom magam elképzelni ebbe a szerepbe, nem tudom ki, hogy van ezzel. Minden esetre, amikor a házasságról gondolkozunk, meg beszélünk, és a házasságban levő különböző szerepekről, akkor jó, ha a fontosságát ezzel bekorlátozzuk, hogy ez egy olyan dolog, ami erre a földi életre szól, ami még eltart kinek-kinek még 30, 40, 50, 10, ki tudja hány, 5, ki tudja hány évig. És utána jön egy egész másfajta létezési forma Jézus Krisztussal, ami kibeszélhetetlen, dicsőséges dolog lesz, és egészen más, mint amiben itt a Földön vagyunk. Szóval ez egy kicsit talán levesz a téma fontosságából. Mi sokszor arra hajlunk, hogy csak azt lássuk, ami közvetlenül a szemünk előtt van, és abból egy nagyon nagy dolgot csináljunk. Aztán másik oldalról meg fönnáll a veszélye, hogy lekicsinyeljünk valamit, és ne kezeljük azzal a komolysággal, ami azt megilleti. Én úgy egy ideje már gondoltam azt, hogy ebben a körben hasznos lenne erről a témáról egy kicsit elbeszélgetni. A házasságban található különböző szerepekről. Ennek itt a szenior társaságban az aktualitását számomra legalábbis különösképpen megadja az, hogy egyre növekvő számban találunk kisgyermekeket, akik a szenior alkalmakon részt vesznek. Egyre többen vannak, ugye, amikor elkezdődött ez a szenior összejövetel, akkor még ilyen házaspárok nem jöttek el, most már egyre többen jönnek. És ezért én azt hiszem, jó, hogyha elgondolkozunk arról, hogy egy házasságban kire milyen szerep vár, vagy milyen szerepet kell már most játszania. Jobb erről, akik előtte vannak, így hűvös fejjel tudni elgondolkozni, mert előfordulhat az, hogy felgyorsulnak az események, akkor kapkodás van, és szerelmes az ember, a csillagokat látja, a földet nem, és akkor utána hip-hop, házasságkötő terem, és minden. És akkor már ott van, kellene egy elképzelés arról, hogy mi is az, amit egy házasságban meg kellene valósítanunk. Az Isten szemében a házasság egy igen fontos dolog. Jól fogják ezt meg a katolikusok, amikor a házasságot egy szentségnek tartják. Még ha protestánsként a katolikusoknak a szentségekkel kapcsolatos teológiai nézeteivel nem tudunk egyetérteni, akkor is azzal teljesen egyetérthetünk, hogy ilyen fontosnak tartják a házasságot, és amikor egy kampányt indítanak a családi élet mellett, mint ahogy tették ezt az országunkban, akkor az ember azt kell, hogy mondja, hogy nagyon jól teszik. Az Isten szemében egy igen fontos dolog a házasság. A világban támadás alatt van. Ezt tudjuk, látjuk, érezzük. Úgy tűnik, hogy mint intézmény a házasság krízisben van. Különféle statisztikai adatokkal ezt alá lehet támasztani, hogy mennyire csökken a házasodási kedv a lakosság körében, hogy növekednek a válások, és így tovább. Hallani olyan híreket, hogy a sátánisták külön imádkoznak azért, hogy a keresztény házasságok valljanak kudarcot. Egyre több a valóban a válás, de nekünk meg kell állapítanunk a Bibliából, hogy ez egy olyan tendencia, amit Isten gyűlöl. A válást Isten gyűlöli. Ez egyértelműen megvan. Aki szeretné jegyezni az igehelyeket, Malakiás 2. fejezet 16. versében található meg az ezzel kapcsolatos állítás. Isten a válást csak két esetben tartja elfogadhatónak. Jézus beszél az egyikről, Máté evangélium a 19. fejezet 9. versében, ahol a paráznaság esetében engedhető meg. A másik ilyen esetet az Korintusiakhoz írt első levél 7. fejezetében, a 15. versben Pál apostol írja le, amikor arról beszél, hogyha egy hívő és nem hívő közötti házasságban a nem hívő fél válni akar, akkor engedni kell. Egyik esetben sem kötelező a válás, sőt nem is ajánlott. Isten abszolút mértékben házasságpárti. Vajon miért? Azért, mert a házasság az ott szerepelt a teremtés eseményei között. Amikor Isten teremtette a világot, akkor ugye olvassuk itt Mózes első könyvében az elején, hogy hogy csinálta, mint csinálta. Minden nap végén ugye lemeózta a saját munkáját, és akkor megállapította, hogy ez jó. A következő nap megint csinált valamit, jó. Így ment egész addig, amíg egy ponton megakadt, és azt mondta, hogy hát ez nem jó. Nem jó az embernek egyedül. És akkor ez volt az egyetlen pont, ahol korrigált, majd emberileg szólva, korrigálta a saját munkáját. És akkor teremtette, ugye, a nőt is, és utána, és hát így van, na hát mit csináljunk, ez van ideírva. És akkor ugye ezek a jól ismert mondások, hogy ezért a férfi elhagyja az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. És akkor bevezette a házasságot. Tehát ez egy olyan dolog, ami a teremtéssel együtt jött. Tehát ez nem olyan, hogy az emberi fejlődés során az emberek rájöttek a társadalmi fejlődés egy bizonyos pontján, hogy na, jó lenne tényleg egy férfi, egy nő házasság, meg mi az lenne a legjobb ilyen társadalmi felállás, nem erről van szó. Hanem Isten eleve ilyennek teremtette az embert. Ez nem egy olyan kitalálás, amit akár a puritánok, vagy a keresztények ötlöttek volna ki. Ez Istennek az eredeti elképzelése. És ez fajra, vallásra való tekintet nélkül minden ember számára ez így van. Ilyennek teremtett bennünket Isten. Van ez alól kivétel, de kivétel. Amikor egyes embereket Isten az egyedül létrehívott el. No hát ez a helyzet. Hát akkor mi is a házasság? Azt kell mondanunk ennek alapján, hogy ez egy férfi és egy nő által egy egész életre kötött életközösség. Talán így lehetne ezt meghatározni, és ez mindjárt ki is zár másfajta kapcsolatokat, amiket szeretnének ezzel egyenrangúvá tenni, különösen a mai világban, bár biztos, hogy volt ez régebben is. Például kizárja ez az egyneműek közötti bármiféle társas kapcsolatot. Na most ezzel a problémával szembe kell néznünk egyre inkább, hát belépünk az EU-ba, ott vannak a hollandok, meg mit tudom én, ugye, ahol sokkal előbbre haladottak azok a törekvések, hogy az egyneműek közötti páros kapcsolatot ugyanolyan rangra emeljék, mint a házasságot. Hogy homoszexuális párok, mit tudom én, öröklés, akkor gyermekek örökbefogadása, sára joguk legyen, és így tovább. Nekünk meg kell állapítanunk, hogy ez nem házasság. Az akármi más, sőt nem akármi más, az bűnszövetség. Ugye? Így mondjuk egy az egybe Biblia alapján ezt meg lehet állapítani. De kizárja a bibliai házasság fogalom a többnejűséget is. Tudnilik, az többnejűségnél hiányzik ez az 1+1 kizárólagos kapcsolat, amit a teremtésnél Isten megadott. 1+5, hát az 13+1, az totó. A házasság az 1+1. És hiányzik belőle a tartóság, az egymáshoz tartozásnak a hosszú távú elkötelezettsége. A mohamedánoknál például, hogyha egy férfi, tudjuk, hogy több nejűség van, azt hiszem, hogy alapesetben 4-ig van megengedve, de hogyha valaki nagyon gazdag, akkor az még mehet tovább is. De ott, hogyha egy férfi el akar válni a feleségétől, nem kell más csinálnia, mint háromszor kijelenteni talán két tanú előtt, hogy elválok tőled, elválok tőled, elválok tőled. Kész. De azt mondja, ki van rúgva. Miféle biztonságérzetet ad ez egy feleségnek abban a szituációban? Tehát ez a viszony nem házasság, bár még ha annak is hívják. Mondhatná erre valaki, hogy ja, ez a több nejűség, ez az Ószövetségben is volt. Ugye, ott voltak a pátriarkák. De hát, hogyha megnézzük akár melyiknek a családi életét, azt mondhatnánk, hogy az totál káros, gyakorlatilag. Ahogy azok a családok kinéztek, az igazán egy rossz példa. Hát, nekem a Jákob, hát... Ahogy az megnősült, emlékeztek a történetre, igaz? És akkor hajnalra derül ki, hogy egy rossz nővel feküdt le. Hát én el nem tudom képzelni, hát úgy be lehetett rúgva, mint egy csacsi. Hát én belegondoltam, hogyha én a nász éjszakámon a Viola valamelyik nővérét találom az ágyban magam mellett, hát ez a dolog, hát egy percig tartott volna az egész, nemhogy másnap hajnalig. Szóval... Hát valahol nagy sötétség lehetett, az biztos, de... Na most, ha így néz ki a házasság, akkor mi a keresztény házasság? A keresztény házasságban az a plusz, ez a házasságnak az a fajtája, ahol a két emberi résztvevő, mind a kettője, Krisztus követője a gyakorlati életben. Itt a házasság egy pozitív értelembe vett szerelmi háromszöggé alakul át, és az lesz a férj, a feleség és Isten. Vagy a férj és feleség és Jézus. Ez a keresztény házasság. A hármas kötél, vagy hármas fonál, amiről a Prédikátorok könyvében olvashatunk a 4. fejezet 12. versében. Ez az igazi cél. Ilyet, ezt kell megvalósítanunk, erre van szüksége a világnak, és erre van nekünk elhivatásunk. Na most, hagyd mondjak valamit, ami nekem nagyon tetszik Istenben, az, hogy Isten rendszerető. Isten nem az összevisszaságnak az Istene, hanem a rendnek az Istene. Hát ahogy megteremtette a világot, a teremtett anyagi világban rend van. Ezért ismerhető meg a természettudományos módszerekkel, mert ott rend van, minden valamiféle szabály szerint működik. És így van a házassággal kapcsolatban is, Isten egy rendet képzelt el a házassággal kapcsolatban, határozott elképzelései vannak arra nézve, hogy hogyan nézzen ki egy házasság, és az abban résztvevőknek mi a helyük, mi a szerepük. És jó, hogyha mi meglátjuk ezt, és aki előtte van, próbál arra felkészülni, aki meg benne van, az próbálja azt megcsinálni. Több helyen található leírás arról, hogy mi Istennek a rendje a házasságon belül. Egy ilyen eklatáns jó igehely, biztosan ismeritek, az az Efézusiakhoz írt levélben van, az 5. fejezet 21. versétől a 6. fejezet 4. verséig. Itt le van írva az, hogy a férjek hogyan viszonyuljanak a feleségükhöz, a feleségek hogyan viszonyuljanak a férjeikhez, a szülők a gyermekekhez, a gyermekek a szülőkhez. Ugye ez a kis családban ezek vannak, férj, feleség, gyerekek. Mit olvashatunk ki ebből a néhány igeversből? Az egyik az, ami nagyon fontos, hogy Isten a házassággal, a keresztény házassággal többet akar, mint azt, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Mint az is benne van. De van még egy másik célja Istennek ezzel. A keresztény házasságokat szemléltető eszköznek akarja Isten fölhasználni a világban. Azt mondja, hogy felettébb nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. A férj és a feleség viszonya a keresztény házasságban az a Krisztus és az egyház viszonyát kell, hogy megmintázza, és mutassa be a világnak. Mutassa be a házasságban élő gyerekeknek, és aztán másoknak is, akik ezt a házasságot látják valamilyen szinten. Ebben a család modellben a férj a fej, ahogy itt olvassuk, feje a feleségének, ő a legfőbb tekintély. A férjnek alárendelt szerepet játszik a feleség, és a szülőknek alárendelt szerepet játszanak a gyerekek, és az egésznek a feje pedig Krisztus. A férj fölött pedig ott van Krisztus. Így néz ki a fölállás, ahogy egy keresztény családnak ki kellene nézni. Vegyük a férjet akkor először. A férj szerepe szeretni a feleségét önfeláldozó módon. Hogyha Krisztust vesszük példának, ez az, amit Krisztus csinált mi velünk, az egyházzal. Szeretett bennünket, és odaadta magát értünk. Hogyha a férj ezt a példát, ezt a mintát veszi, akkor ez szinte lehetetlen, egy hatalmas kihívás, olyan módon szeretni a feleségemet, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És milyen távol áll ez attól a karikatúrától, amit elképzelnek emberek ezzel a modellel kapcsolatban, ahol egy basáskodó, tévé előtt ülő férj parancsolgat, és akkor ide a sört, meg ide a mit tudom micsodát, és kész. Krisztus nem így járt el velünk, ugye? És hogyha egy férj úgy szereti a feleségét, ahogy Krisztus az egyházat, akkor az egy nagy kihívás, önfeláldozás, odaadást igénylő dolog. Krisztus az egyház élete. Krisztus az, aki az egyházról gondoskodik. Nagy dolog, vagy téves dolog lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy a férj feladata elsődlegesen a család megélhetését biztosítani? Hogy lehet ilyet mondani, hogy egy ilyen világban, mint amiben élünk? Ahol a két keresős családmodell az az elfogadott, és azt mondják, hogy ez nem is lehet másképp a mai világban, hiszen egy keresetből nem lehet megélni. Ugye? Meg lehet. Meg lehet. Ez egyszerűen annak a kérdése, hogy az ember mit tesz, mit tart fontosabbnak. Isten rendjének érzésem szerint ez felel meg. Ezzel most egy nagyon meredek dolgot mondtam, én tudom. De gondolkozzatok el rajta, hogy nem, ha megvan a lehetőség rá, nem feladata-e a férjnek az, hogy megszabadítsa a feleséget az anyagi dolgok megkeresésének a terhétől, és felszabadítsa őt arra, hogy amire egy nő teremtetett az anyai hivatásra, a feleségi hivatásra, hogy azt csinálja. A háztartásbeli feleség éppen olyan fontosan hozzájárul az anyagi család jólétéhez, mint aki keres. Ez nem tudom, hogy ez a gondolat megint mennyire eretnek nektek. De hogyha belegondolok abba, hogy egyébként mi ezt csináljuk. Csináltuk másfél évvel ezelőttig. A feleségem most kezdett el dolgozni. 3 gyerekünk van. Az első, az ma volt egy hete, hogy átvette a diplomáját, tehát tanult. És nem és úgy, hogy nem neki kellett dolgoznia, hanem a tanulás mellett, hanem tudott csak tanulni. Tehát meg lehet csinálni ezt a dolgot. Meg lehet. Az, hogy egy háztartásban dolgozó feleség milyen nagy anyagi hozzájárulást tud tenni, gondoljunk bele, ha az ember enni akar, elmegy egy étterembe, mondjuk egy ebéd, ha nem nagyon fancy az étterem, akkor 1000 forint. Ugyanezt az ebédet alapanyagokból feleség megcsinálja, 500 forintnál nem kerül többe. Én adom az 500 forintot, amiből megveszi. Én keresem meg mondjuk így az 500 forintot, amiben az alapanyagok kerülnek. Ő adja hozzá azt a szaktudást és azt a munkát, ami kihozza azt az 1000 forintos ebédet. 50-50. És vannak persze olyan szükségesetek, ahol a feleség kereső tevékenységére elengedhetetlenül szükség van. De nagyon sokszor nem erről van szó. Tényleg nagyobb szükség van arra a második keresetre, mint arra, hogy a feleség igazi otthon teremtsen? Amikor nekünk megszülettek a... egyenként jöttek. Tehát amikor az első gyermekünk megszületett, akkor arra gondoltunk, hogy milyen nagy ajándék ez Istentől, hogy ránk bíz egy emberi életet. Nem, picike, hát úgy kezdik ezek mind. De ránk bíz. Hát akkor milyen nagy felelősség az, hogy mi mit adunk meg ő neki? És én belegondoltam, visszagondoltam arra, az én édesanyám is otthon volt, édesapám dolgozott, hogy nekem az gyerekkoromban, iskoláskoromban mit jelentett, micsoda plusz volt, hogy amikor én hazamentem az iskolából, ott volt az édesanyám. Az, hogy most meleg kajával várt, az megint olyan természetes dolog volt. De az is, hogyha én 10 perccel később mentem haza, mint amennyi, tudta ő, hogy milyen messze van az iskola, meg mikor csöngetnek ki. Ott nem volt csavargás. Nem lehetett. Hogy ez milyen sokat jelent. És akkor megkérdezem, mi volt a suliba? Mi történt? Ez az amaz. Hogy ezzel mit adott nekem? Akkor ha meg tudjuk adni a mi gyermekeinknek, ha meg tudjuk, akkor ne adjuk meg ugyanezt. Persze nem álltunk nagy hős mellénnyel elő, hogy most már mi pedig, nem tudom, következő 20 évig, vagy mit tudom én mi. De azt mondtuk, uram, mi elkezdjük ezt, aztán meglátjuk, hogy működik. És így működött végig. És ez működhet. Van a gyülekezetünkben egy másik házaspár is, nálunk egy olyan 10-essel fiatalabbak körülbelül, szintén 3 gyerek. Pedagógus házaspár, hát az nem, hát ez az, ugye? Hát hol van ott a pénz? És ők is ezt csinálták. Hát ott a feleség valami fantasztikus, hogy tudott bevásárolni. Most nem tudom, mikor volt ez, de hány évvel ezelőtt, de egyszer mondta, hogy 45 forintért vett magának egy farmer szoknyát. Hát... Szóval, tessék? És teljesen tök jó volt, hát mit tudom én, hány ezer forintért, hogyha nem nézi meg az ember, hogy hol vásárol, akkor több ezer forintot is ki lehetett volna egy olyan cuccért adni. És ők is most már ott tartanak továbbra is a feleség. HTB diplomásként hozzáteszem, és anyagilag nem a szegényebbek közé tartoznak a gyülekezetünkbe. Most már pályát változtatott a férj, bankba dolgozik. Jó, hát ez most jó viccnek tűnik, de ez egy tényleges példa a mai világból. 2003-ban ez történik. Tehát ne higgyétek azt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Meg lehet. No, hát akkor ezzel úgy látom, már sikerült az érdeklődést fölkelteni. Férj szerepével kapcsolatban. Délelőtt a János. Emlékeztek rá, hogy mondta, hogy hát náluk a Judit kétszer annyit keres, mint ő, valamivel kapcsolatban ezt mondta. Hát nálunk is ez volt. Amikor mi összeházasodtunk, a Viola többet keresett, mint én. Hát aztán mondjuk egyik megoldása az annak, hogy ő akkor elment gyesre, és akkor most már én kerestem többet. Na, ez az egyik. A férj szerepe a családban. A férj gondoskodik a felesége lelki jólétéről. Ez egy következő nagy kihívás. Nem könnyű. Nem könnyű talán többek között azért sem, mert a nők általában az Isten dolgai iránt érzékenyebbek, mint mi vagyunk. Sajnos, srácok, ez van. És eleve fogékonyabbak, és sokszor ők a hit dolgában előttünk járnak. Hát akkor hogy van, hogy én gondoskodjak az ő jólétér, lelki jólétérről, amikor utcahosszal ver engem? Szóval ez azért nem egészen így van, mert vannak olyan területek, ahol a nők a lelki dolgok terén inkább segítségre szorulnak, mint mi. Ismert mondjuk a Bibliából az, hogy a nők a lelki dolgok terén félrevezethetőbbek, becsaphatóbbak, egyszerűen az alkatuk miatt, mint mi férfiak. Szalán meglep sokakat, elnézést kérek a hölgyektől, mindjárt föl is olvasom. Timóteushoz írt első levél, második fejezet, 12. verstől 14. versig. Hát ez az a híres asszony, hallgass, ugye? Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal, a tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután. És nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt. És ő esett bűnbe. Na most ez az egész megtévesztetőség dolog, ugye lehetne ezt a csend dolgot arra azt mondani, hogy ja, abban a korban, ugye, abban a kultúrában, amiben ez íródott, ez arra szólt. Manapság már ez nem érvényes. Ez szép elképzelés, csak a magyarázat, amit Pál apostol mond, az nem kultúrfüggő. Van más hely, ahol Pál apostol az adott gyülekezetben levő vészhelyzettel magyarázza azt, hogy a tanácsa szerint jobb nem megházasodni az adott körülmények között. Ott valóban egy konkrét helyzet miatt volt. De itt az indoklás nem erről szól, hanem a teremtésről. Teremtett alkata alapján megtéveszthetőbb volt Éva, mint Ádám, és őt tévesztette meg a sátán, aki tudja, hogy hol kell kezdeni. A gyöngébb ponton. Ezért nekünk férfiaknak feladatunk a feleségeinket, férjeknek feleségeinket óvni a tévtanításoktól, mert nehogy tévútra szaladjanak, mert őt kísértette meg a kísértő, és úgy jutott tévútra, nem Ádám. Ez feladatunk nekünk. Feladatunk nekünk a családi áhítatoknak a megszervezése, levezetése, megtartása otthon. Mert, és a gyerekekkel is, hogy ilyen példát lássanak. Hogy ne az legyen számukra a példa, vagy az elképzelés, hogy ez az egész vallás, meg ez az egész kereszténység, az egész bibliaolvasás, meg az imádkozás, ez egy nőies dolog. Ez a nők dolga. Férfiak ezt nem csinálják. Hogy ez a kép legyen. A férfi feladata ez. Megszervezni és levezetni a család részvételét a gyülekezetben, az Isten tiszteleteken. együtt menni, sőt, vinni őket. Férfi dolga, a férj dolga a család lelki jólétéről gondoskodni. A férj feladata önfeláldozó módon kielégíteni a felesége érzelmi szükségleteit. Na hát ez megint egy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog, mert a nők alkatilag, érzelmileg sokkal-sokkal gazdagabb érzelemvilággal rendelkeznek, mint mi. Ezt mi sokszor nem értjük, és nem tudjuk beleélni magunkat. Ez megint így van, nem vagyunk egyformák, férfiak és nők. De a mi dolgunk legalább ezt tudomásul venni, és megpróbálni megtenni, amit megtudunk. Meghallgatni a feleségeinket. Hát már egyet, ugye már az előbb beszéltünk a több nehézségről. Meghallgatni, amikor valamit el akarnak nekünk mondani. Akár alkalmas, akár alkalmatlan időben mondanák. Késő éjszaka, amikor már fáradt az ember, aludna. Következő nap X különböző feladat várja a munkahelyen. És akkor kezdi el mondani azt, hogy mi volt a gyerekekkel, vagy ez meg az meg amaz. Akkor venni a fáradtságot és meghallgatni. Nem elfeledkezni az évfordulókról. Születésnap, házassági évforduló, húha. És megfelelő módon hát lereagálni ezeket az évfordulókat. Tudni, hogy mi az, ami aktuálisan jó módja annak, hogy megünnepeljük ezt. Azon a nyelven szeretni a feleségünket, amit ő szeretetnek él meg. Már szó volt itt délelőtt a virágról, amit a nők szeretnek. Jó, szép is a virág. Én nagyon emlékszem rá, még jegyesek se voltunk, amikor ezt én nagyon megtanultam, hogy ennek a virágnak nagyon fontos szerepe van. Violának jött egy születésnapja, és hát én akkor nagyon kis pénzű ember voltam, de azért vettem egy szép ilyen doboz bombont, és odaadtam. Elfogadta. És akkor ilyen, láttam, hogy valami nem stimmel. Aztán vagy két nap múlva jöttem rá, hogy hát mi az, ha virág nincs. Szóval anélkül nem születésnap, egy születésnap. Úgyhogy hiába, srácok, ez van. Tehát valahogy olyan módon szeretni, ahogy azt szeretetnek élik meg. Férj dolga az, hogy családfői tekintét alázatosan gyakorolja. Adjon teret a feleségének, hogy a képességeit kibontakoztassa és használja Isten szolgálatában, a családban. A férj ne fukarkodjon a dicséretekkel. A férj, aki külső munkahelyen dolgozik, az megkapja a munkájáért az elismerést esetenként, egy-egy előléptetéssel vagy fizetésemeléssel, de hát az otthon végzett munkát meg a férjnek a dolga elismerni. Hát, és nem csak konyha pénzemeléssel. Talán még lehetne ehhez hozzátenni, de most maradjunk ennyinél. Feleség szerepe. A feleség szerepe, hogyha visszamegyünk az Efézusi levélhez, az engedelmesség. Ez egy önként vállalt alárendeltség, egy tudatosan vállalt dolog. A mi társadalmunkban egyetlen nőt sem kényszerítenek arra, hogy férjhez menjen. De hogyha férjhez megy, tudja, hogy Isten rendjében ezt vállalja. És így tessék férjhez menni, kedves lányok. Mert Isten rendjében az van, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének az Úrban. Önként vállalt tudatos dolog, mint ahogy Jézus is. Önként tudatosan vállalta értünk azt, hogy engedelmes volt, mint halálig. A kereszt halálig. Érted? Elvállalta. akármelyik pillanatban kiléphetett volna a dologból. És ő tudatosan vállalta. Micsoda önuralommal. Nekem ez az egyik dolog, ami mostanában úgy Jézussal kapcsolatban úgy kimagaslik, hogy micsoda önuralma volt neki. Amikor lehetősége lett volna akár melyik ponton leállítani ott a nagy csütörtök est éjszaka, vagy nagy péntek reggel a dolgokat 12 sereg angyallal, vagy akár egy hatalmi szóval is, hát gyere, tűnjetek innen, vagy valami ilyesmi, és akkor vége. De nem tette. Még csak nem is szólt Pilátus előtt a saját érdekébe, vagy a főpap előtt. Hallgatott. Nem védte magát. Vagy egy másik példa, ahol a fantasztikus önuralma, én nem tudom, hogy csinálta meg, és én biztos nem tudtam volna. Amikor ott volt a tanítványokkal abban a csónakban, emlékeztek rá, és akkor jött a vihar. És akkor ott alszik még mindig, mert ki volt fáradva rendesen. De akkor a tanítványok fölrázzák, azt mondják, Uram, nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk? Hát egy hasonló szituációban én valószínű fölrobbantam volna, hogy én nem törődök azzal, hogy ti elvesztek. Hát azért hagytam ott a mennyországot. Azért lettem emberré, hogy ti el ne vesszetek, hogy én nem törődök. Nem szólt, nem mondta ezt. Szelet lecsendesítette vihart. Aztán utána mondott egy-két szót nekik, de szépen, nyugodtan. Fantasztikus önuralom. És ezt mind önként vállalta. Mint ember megalázta magát. De ez a pozíció, amiben így egy feleség kerül, ez védelmet jelent az ő számára. Nem az ő terhe a családot kifelé reprezentálni és megvédeni. Akár mondjuk egy társasházi közgyűlésen, ahol hát repülhetnek a szikrák, meg minden, mit tudom én, milyen közös költségek miatt. Nem az ő dolga, a férnek a dolga. Az ilyenekkel törődni, szomszédokkal, meg ilyesmivel. Nem a feleség dolga és terhe kivívni a tekintélyt a gyermekeivel szembe, akik esetleg elkezdenek lázadozni. A férnek a dolga rendbe tenni a gyerekeket, hogy tiszteljék az anyjukat. Hogy néz ki egy kiváló feleség? Nem egy lábtörlő rongy. A példabeszédek könyve 31. fejezetében olvasunk a derékasszonyról. A 10. verstől kezdődik. Ismeritek ezt? Gyönyörű dolgok vannak itt leírva. Derékasszony kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Az ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Na, mit csinál ez a derékasszony? Azt mondja, egyszer gondoskodik a háztartásban élők élelméről. 14. 15. versben azt mondja, hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt, föl kell még éjjel, ételt ad háza népének. Ez az egyik dolog. Aztán a másik dolog, gondoskodik a háztartásban élők ruházatáról. A 21. 22. vers. Nem félti házanépét a hó eséskor sem, mert egész házanépe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lendvászon és bíbor az öltözete. Étel, ruházat. De gazdasági tevékenységet is végez ez a derékasszony, ahogy olvassuk itt. Kereskedik, hazaszándék a 16. vers, mezőt vásárol, mezőgazdasági tevékenységben vesz részt, keze munkájával szőlőt telepít. Ugye, itt van ez mind. Ezen kívül menedzseli a háztáji gazdaságot. 27. vers. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Sokrétű ennek a derékasszonynak a tevékenysége. Sokrétű. És ezzel a férje javát keresi, nem saját önmegvalósítását. 12. versben egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szóval ez az életstílus, amit itt leír, és pedig ez az Ószövetség ám, nem is az Új Szövetség. Ez az életstílus egy nagyon tevékeny, sokrétű tevékenységet végző. Délelőtt sokat hallottam a döntéshozás kérdéséről. Emlékeztek rá. Hát ez a derékasszony, ez hoz döntéseket, amikor menedzseli a szolgákat, meg megveszi a haza szándék a mezőt vásárol, csinál megvalósíthatósági tanulmányt, hogy megéri megvenni, nem éri megvenni, meg minden, és aztán eldönti, hogy megveszi. Tehát sok mindent csinál, de nem önmagáért, férjéért, gyermekeiért tevékenykedik, és az élethelyzetnek meg, ahhoz képest, hogy a helyzet mit követel meg, egyszer az egyik, másszor a másik oldala a feladatainak az, ami dominál. Ki is vívja a fiai és a férje elismerését? Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig így dicséri, sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az uratfélő asszony dicséretre méltó. Hát ez a bibliai példa arra, hogy nézzen ki egy feleség. Az alárendeltségének megvan a maga korlátja. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Olvashatjuk a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezete 18. versében. Ahogy az illik az Úrban. A férjnek a felesége fölötti hatalma az egy delegált. Mint ahogy minden hatalom, amit emberek gyakorolnak, Istentől delegált hatalom. Az államhatalom is ilyen. Emlékeztek rá, Jézus azt mondja Pilátusnak, nem volna semmi hatalmat sem, hogyha az nem felülről adatott volna. És az, hogy ezek az isteni rendből adódó tekintélyek és hatalmak Istentől vannak, ez megadja ezeknek a korlátait. Addig kell elfogadni, és addig kell engedelmeskedni, amíg Isten közvetlen rendelésével nem kerül szembe. Akkor, ha szembe kerül, akkor helye van annak, amit az apostolok csináltak, hogy inkább Istennek kell engednünk, mint embernek. Cselekedetek 5.29-ben olvashatjátok ezt. Persze nagyon vigyázni kell, hogy ez valóban egy olyan eset legyen. Ez a limitje az alárendeltségnek. Na most, én azt hiszem, hogy ez a Biblia, ez a rend, amiről itt beszéltem, én meggyőződésem szerint ez az bibliai. Na most ez nem éghajlat függő. Hogy délelőtt hallottuk, hogy az olaszok így csinálják, a németek úgy csinálják. Matriarkális, patriarkális, meg a skandinávok amúgy csinálják. Lehet, hogy biztos, hogy így van. Egyiknél így megy, a másiknál úgy megy. De gyerekek, egész kultúrák tévedhetnek. A Biblia nem téved. A kanibáloknál az emberevés az bevett szokás. Attól még nem helyes. Ugye? Az alárendelt feleségnek van véleménye a család egészét, vagy a férjét érintő dolgokról. Mondja is el ezt a férjének. Nagyon sokszor szüksége van a férjnek a feleségtől jövő jó tanácsra. Sokszor. Hát, és már 27 év házassággal magam mögött, ezt tudom mondani, ez tényleg így van. Sokszor sokkal hamarabb meglát a feleségem dolgokat, ráérez dolgokra, amikről még nekem fogalmam sincs. És így igen hasznos meglátásoknak jutok a birtokába, hogyha meghallgatom, kikérem, meghallgatom a véleményét. A probléma az akkor adódik, hogyha a feleség és a férj a feleség meghallgatása után sem nem jutnak egy közös nevezőre. Ez mondjuk a mi tapasztalatunkban nem fordul elő gyakran, de van, hogy előfordul. Na most ebben, ilyen szituációban a férjnek kell dönteni, és a feleségnek ezt el kell fogadni. Egy kicsit olyan ez, mint a cégnél az előző munkahelyemen, osztályvezető voltam, és a vezérigazgató többször megkért, hogy értékeljek egy üzleti szituációt, mondjak meg, hogy szerintem milyen alternatívák vannak, és akkor megmondtam, igen, jó, ez, megnéztem, akkor azt mondom, ez a helyzet, lehet erre ezt mondani, A terv, lehetne így menni B, lehet így C. Én szerintem a vállalat számára a legjobb az lenne, hogyha ezt a B megoldást követnénk. És akkor elmondtam, hogy miért, vagy leírtam, hogy miért. De végül a vezérigazgató döntött. Na jó, a vezérigazgató, én meg egy osztályvezető. És hogy miután ő eldöntötte, hogy az A verzió lesz, onnantól az én dolgom az volt, hogy az A verzió szerint, hát azt hajtsam végre ezt a döntést. És hát így van ez, mert el kell fogadnom, hogy övé a döntés, az enyém miután elmondtam, hogy szerintem mi a jó, utána pedig a döntés, az ő döntése szerint menni tovább. És ilyenkor derül ki, hogy egy feleség valóban alárendeli magát és a saját elképzelését a férjének, vagy sem. Istentől vette a férjét, vagy nem? Ezért roppant fontos azoknak, akik még előtte vannak az egésznek, a párválasztásban, megbizonyosodni arról, hogy ezt a fiút, ezt az Isten rendelte nekem, pont ezt, férnek vagy sem. A másik oldalról természetesen ugyanígy a feleséget, mert jönnek olyan idők, vagy események, egy-egy alkalom, amikor azt mondja az ember, hát hogy nem látja ezt, amikor nézeteltérés van. Hogy nem látja ezt? Hát ezt a vak is látja. Hát hogy tudtam én pont ezt elvenni? Hát, és akkor vissza tudom gondolni, hogy Isten volt az. Ő adta, és attól, hogy nem látja azt, amit én látok, azt is Isten adja. Na most akkor mi van? Végsősorban Isten engem fölvállalt gyermekének, elfogadott úgy, ahogy vagyok, ugye, amint vagyok, sok bűn alatt, stb. Jövök. Jöttem. De azért, hogy ő megváltoztasson. És a megváltoztatásban, amikor átcsiszol, az egyik smirgli, amit erre használ, az a feleségem. És akkor lehet, hogy ez annak az ideje, használja a smirglit. Sokat beszéltünk ugye a döntéshozatalról, hogy kinek a joga a döntést meghozni a családba. Nagyon jó, döntést meg kell hozni, persze. De fontos aztán az, hogy a döntést végrehajtani. Az még sokkal fontosabb. Mert az, hogy a MEGDESZ-be is a vezetőség eldönt valamit, vagy eldöntöttük azt, hogy csináljuk ezt a jövő húsvéti nagy konferenciát, hogyha nem lennének, akik ezt a döntést utána végrehajtják, akkor az nem érne egy fabatkát se. És a döntés végrehajtása sokszor sokkal nagyobb erőbevetést, energiát, időt, meg mindent igényel, mint a döntés meghozatala. Sokkal fontosabb, azt kell mondani a dolgok kimenetelét illetően, mint a döntéshozatal. Egy többgyerekes, vendégszerető, vendégfogadó családi otthon működtetése nagy kihívás, és egy igen változatos feladat halmaz. Nem kell nyugdíjba tenni az értelmet, az agyat eldobni, az egyetemi végzettséget sem, ahhoz, hogy valaki ezt jól végezze. Ilyen feladatkörben is rendkívül jól lehet kamatoztatni mindazt, amit az ember az iskola és az egyetemi évei alatt tanult. Isten nem akarja azt, hogy az asszony képességei eltemetődjenek, hanem azt, hogy a maguk helyén, Isten a maguk helyén szeretné azokat látni, és azokon keresztül munkálkodni. Térjünk át a gyerekekre. Gyerekek, szülők. Kolossé 3:20, ti gyerekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Istennek. Negatív oldalról, az utolsó időkben nehéz napok jönnek, és ezeknek az egyik jellemzője az, hogy az emberek a szüleik iránt, a szüleikkel szemben engedetlenek lesznek. Timóteus 2:3, 2 vers. Szülőknek hogy kell viszonyulni a gyermekeikhez? Bölcsen korlátokat kell szabni a gyermekek számára. A korlátok célja biztonságot teremteni a gyereknek, hogy a külvilágban rájuk leselkedő fizikai és lelki veszélyek ne ártsanak neki. Ne dugd a kezed a konnektorba, mert az tartós károsodást okozhat. Ugyanígy ne internetez vagy ne tévész korlátlanul, mert az ugyanígy tartós károsodást okozhat. A megszabott korlát az legyen egyértelmű, a gyerek számára érthető. Valahogy meg kell találni bölcsen az egyensúlyt, hogy a gyerek tudjon, ki tudja próbálni magát, és a saját kárából tudjon tanulni, ugyanakkor ne lehessen olyan saját kára, ami tartós károsodást okoz. És ez rendkívül nehéz megtalálni minden esetben ezt az egyensúlyt. A korlátokat kommunikáljuk a gyermekkel, és következetesen tartsuk be, és nagyon fontos, hogy az édesapa és az édesanya egy nyelven beszéljen ebben a dologban, mert egyébként a gyerekek rendkívül okosak. Azonnal kijátsszák az egyiket a másikkal szembe. Ismerős a dolog. A szülő szava legyen megbízható. Ha valamit megígért a gyereknek, azt tartsa is be. És ezért ne tegyünk felelőtlen ígéreteket a gyerekeknek. Csak azért, mert a gyereknek nincs eszköze arra, hogy betartassa velünk az ígéreteinket. Isten különösképpen figyel a gyerekekre, és komoly szankciókkal bünteti a kisgyermekek megbotránkoztatóit. Tudjuk. Legyünk készek bocsánatot kérni a gyermekeinktől, hogyha ártottunk nekik, vagy egy ígéretet nem tartottunk be, vagy igazságtanul fegyelmeztük őket. Fegyelmezzük a gyerekeinket viszont, ez is egy bibliai feladat, aki megtartóztatja a vesszőjét, gyűlöli a fiát. Példabeszédekben ezt olvassuk. És ott van negatív példának Éli főpap, aki hagyta a fiait csinálni, csinálják azt, amit akarjanak, és Isten megbüntette azt a családot. Isten az irántunk való atyai szeretetét mutatja abban, hogy bennünket fegyelmez, és nekünk is, mint szülőknek, ugyanígy kell szeretnünk a gyermekeinket. És a fegyelmezés után jöjjön a kibékülés, a megbocsájtás. Tanítsuk a gyermekeinket Isten útjára. Ez egy nagy feladata a szülőknek. Én még ezt hagy olvassam föl, mert az idő az nagyon megy, látom. 5 Mózes 6, 4-től 9-ig. Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ugye ez a nagy parancsolata, ahogy Jézus is mondta. Maradjanak a szívedben azok az ígék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Ismételgesd azokat fiaid előtt. A szülők feladata Isten ígéjét megismertetni a gyermekekkel. Azt szokták mondani, hogy amikor egy gyerek már elég idős ahhoz, hogy egy mesét meghallgasson, vagy egy mesés könyvet, könyvből olvassunk neki, akkor ott az idő, hogy Bibliát is, egy képes Bibliából olvassunk neki bibliai történeteket. És mai Magyarországon sokkal könnyebb hozzáférni ezekhez, mint volt a mi időnkben, amikor mi ilyen kicsik voltak. És a szülői találékonyság megtalálja a módját annak, hogy a gyermekkel éreztesse, hogy a bibliai történet az más, mint a hófehérke meg a héttörpe. Nálunk ez úgy ment, hogy azt mondtuk, hogy ez mese, az meg történet. És akkor tudták, hogy a két szó mögött valami egészen más hozzáállás van. Mind a kettőt szerették. Aztán ugye később a gyermekeknek saját maguknak kell hitre jutni. Nem közvetett, másodkézből kapott hitük kell, hogy legyen, hanem első kézből. És akkor eljön az az idő, úgy nagyjából a serdülőkorban, amikor átértékelik mindazt, amit a szülőktől gyermekkorukban kaptak. Én ezt ahhoz hasonlítom, mint a tehén, ugye először lelegeli a füvet, aztán később lefekszik, és akkor úgy fölbefögi, és ugye megint megrágja, kérődzik, és utána lenyeli újra. Ez történik a serdülőkorban, ez a kérődzés. Azt, amit gyerekkorában beletápláltunk, az úgy följön benne, és átértékeli. Na most lehet, előfordul, hogy Jankó félrenyel. De az a tehén, amelyik eleve nem kapott füvet, az biztos, hogy éhen pusztul. Úgyhogy nagy a szülőnek a feladata és felelőssége férjnek, feleségnek, édesapának, édesanyának egyaránt. Nagy elhívás Istentől egy ilyen családban részt venni, egy nagy kegyelem és egy nagy kihívás. És ahogy az elején kezdtem, Istennek ez a rendje általában velünk kapcsolatban. Pál apostolról azt szokták tartani, hogy nőellenes volt, meg házasság ellenes, meg minden. A korintusiakhoz írt első levél, 7. fejezet, 2. vers. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Aztán folytatja tovább, ismeritek ezt a dolgot. Az utóbbi időben úgy elgondolkoztam ezen, különösképpen így rátok gondolva. Azt mondja, hogy mindenkinek legyen saját felesége. Tudjátok, hogy én Angliába jártam egyetemre, és abban az időben láttam én azt, hogy hát srácok nagyon jól megvoltak, hívő fiúk, hát nem, mit nősülni? Frászt, nem a mi témánk ez, nem akarjuk. És nem nősültek. Én azt úgy gondoltam, hogy magamban hogy le is írtam ezt, hogy ez az angol betegség. Aztán azt kell mondanom, hogy mint minden más rossz dolog, ami nyugatról beszivárog Magyarországra, ez úgy tűnik nekem, hogy ide is beszivárgott. Azt mondja Pál, mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Nincs. Miért nincs? Na most lányok erre könnyebben válaszolnak. Könnyű válasz, ugye? Nekem mondja, én könnyen, azt mondhatom, hogy könnyű. Azt mondják, hogy nekem engem nem kértek meg. És akkor ez ennyi. Mert ugye a mi társadalmunkban, meg a mi rendünkben nincsenek előre elkészített szülők által elrendezett házasságok. Itt úgy megy, a fiú megkérje a lány kezét, és akkor ugye. Ezt Isten előtt elmondhatja, és Isten ezt elfogadja. Nekem azért nincs, mert nem kértek meg. Na de fiúk, ti mit mondotok? Azt mondja Isten, mindenkinek legyen saját felesége, és itt megindokolja egy dologgal, de hozzá lehetne tenni még egy csomó mást is, és most már nem akarok belemenni ebbe. Isten előtt mit mondotok, hogy neked, mit mondasz, hogy neked miért nincs? Kényelem szeretet? Nem akarod vállalni a felelősséget? Bizonytalannak tűnik a jövő. Manapság nincs biztos állás. Régen volt, most nincs. Hát erre meg lehet házasodni, vállalni azt a felelősséget, hogy nekem családom legyen? Erre nem. De arra, hogy Isten azt mondta, hogy legyen mindenkinek saját felesége, erre lehet. Istenbe bízva lehet. Sőt, kell. Ha csak nincs valakinek Istentől elhívása arra, hogy egyedül éljen. Van ilyen, de az a kivétel. És ezt szeretném, mint kérdést így a levegőbe hagyni. Hogy gondolkozzon el ki közületek, fiúk most. Na lányokat nem szeretném bántani, hányan jöttek most oda azt, már tegnap, hogy mit fogok én mondani, mert hallottak valamit. Én komolyan, ez a fiúknak szól, hogy hogyan álltok ezzel a dologgal Isten előtt. Meg tudtok állni? Imádsággal keressétek erre a választ, hogy mi az, amit mi van. Hol lesz a következő nemzedék? Hol lesz, hol, honnan jönnek a férjei azoknak a lányoknak, akik szeretnének férjhez menni, mert Isten ezt beléjük programozta? Hol lesz? Honnan jönnek azok? Ha így is sokkal kevesebben vagytok, mint a lányok, mondjuk. No. Amen. És jó éjszakát!